Jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is eljöhetünk a templomba. Köszönjük néked, hogy imádattal jöhetünk hozzád, aki teremtetted ezt a világot, és benne bennünket is. Köszönjük, hogy a te bölcsességedet, hatalmadat, szeretetedet árasztja ez az egész mindenség. És köszönjük, hogy mi magunk is a te teremményeid lehetünk. Te alkottad életünket, és a te képmásod lehetünk ebben a világban. Segíts bennünket, Urunk, hogy valóban imádjunk téged, hiszen ez a rendeltetésünk, ebben áll a boldogságunk titka. Ez a mi örök életünknek a titka. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy ne önmagunk körül forgó, önimádó emberek legyünk, hanem akik olyanok, akik ezt megtagadják, és hozzád fordulnak. Mennyei atyán, köszönjük néked, hogy te erre okot adtál, hiszen elküldötted drága fiadat erre a földre, az Úr Jézust, hogy őt megbüntesd a bűneink miatt, és nekünk megbocsáss az ő áldozatáért, amit ott a kereszten mutatott be. Köszönjük néked, hogy nekünk nem kell semmit sem mutatni, felmutatni, nem kell kiérdemelnünk a te bocsánatodat, hanem te megbocsátasz nekünk fiad érdeméért, és visszafogadsz magadhoz, hogy veled élhessünk, hogy érted élhessünk, hogy társunk legyél, és mi is a társaid lehessünk, és úgy éljük az életünket családunkba, otthonunkba, munkahelyen, hogy te rád figyelünk, és neked igyekszünk engedni mindenben. Köszönjük néked, hogy áldásokat tapasztalhat mindaz, aki ezt az utat választja. Köszönjük, hogy ezeket tapasztalhattuk az elmúlt héten is. Köszönjük testi, lelki ajándékaidat. Köszönjük, hogy úgy volt, ahogy itt az ígével fogadtál bennünket, hogy megadsz nekünk minden testi, lelki táplálékot, ami által tudjuk teljesíteni a feladatainkat békességben. Kérünk téged arra, hogy legyél most velünk, atyánk. Legyél velünk, és szent lelked által szólj hozzánk ezen a mai napon is. Újíts meg bennünket az irántad való hitben, szeretetben, odaadásban. És nagyon kérünk téged most, hogy tekints erre a kis leánykára, akit megkeresztelünk. Kérünk, hogy őt fogad a te gyülekezetedbe. Áld meg édesanyját, édesapját, keresztszülőt, nagyszülőket, mindenkit, aki itt lehet most a családból. Kérünk téged, hogy minnyájunk szívét emeld föl, hadd magasztaljunk téged nagy örömmel a szívünkben. Amen. Jöjjetek ide, a gyülekezetet pedig kérem, hogy foglaljunk helyet. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk ezeket a szavait, amiknek alapján keresztelünk. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt hozzájuk: nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nagyon örülünk, amikor édesapa és édesanya keresztülőkkel megjelennek körünkben, hogy megkereszteltessék kisgyermeküket, és így a református keresztjén, Anyaszent Egyházunkba egy újabb tagot befogadhassunk, azzal a reménységgel, hogy egy napon az Úr Jézusba vetett hitre jut, és egyházunknak öntudatos tagja lesz, és egyúttal a társadalmunknak is egy hasznos tagjává. Szóval örvendezünk és hálát adunk az Úrnak ezért az alkalomért. Annál is inkább ezt tesszük, mert mi, akik itt vagyunk, veletek együtt egy olyan világból jövünk ide, amelyikben az Isten ereje, bölcsessége és szeretete által teremtett család, az édesapaság, az édesanyaság feladatkörei, a gyermekvállalás, a bibliai elvekre épülő gyermeknevelés, egyáltalán a keresztjén hit és egyház,
a legsúlyosabb támadás alatt áll.
Az az általános törekvés, különösen tőlünk egy kicsit nyugatabbra, hogy ezeket az egymásra épülő és elnyomó, testet, lelket nyomorító és agresszív embereket nevelő intézményeket végre el kéne tüntetni a történelem színpadáról. Erre most idejöttök, édesapa, édesanya, keresztszülők, hoztok egy kis leányt ide a gyülekezetbe, ahol keresztjén hívő emberek vagyunk. Hát kicsit szembe megyünk a mai kor divatjaival. De nem baj, jól van ez így. Minden esetre ezen sátáni támadások között csak úgy tudtok ti is, meg mi is megmaradni és megerősödni, hogyha hittel ragaszkodtok a Bibliához, mint az Úr Jézus beszédéhez. És erre biztatlak benneteket, meg magunkat is. Ragaszkodjunk a Bibliához, ragaszkodjunk az Úr Jézus beszédéhez. Igyekezzünk őt hűséggel követni. Különösen ti néktek, mint édesapának is, a Biblia megadja, hogy mi legyen a te viselkedésednek, magatartásodnak a normája. És mint édesanyának is, és mint keresztülőknek is. Megadja, hogy milyen alapelvek szerint nevelgessétek ezt a kisleányt, akit az Isten a kezetekre bízott. És olyan csodálatos, hogy minden egyéb munkátokban is figyelhettek a Bibliában megszólaló Jézusra. És ha ráfigyeltek és hozzáigazodtok, ha neki engedelmeskedtek, akkor ő mindent megad nektek, amire szükségetek lesz. Elsősorban azt a testi, lelki erőt, bölcsességet, szabadságot, örömöt és békességet, amire minden ember vágyik, és amit nem talál sehol, mert az Úr nélkül akarja ezeket elérni. Kövessétek a Bibliát, kövessétek az Úr Jézust gyermeki hittel, és ő megáld benneteket, és megáld téged is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljétek kisleányotokat, hadd tegyek föl nektek két kérdést, melyre válaszoljatok hangos szóval. A gyülekezetet kérem, hogy mi pedig fönnállva legyünk tanúi ennek a fogadalomtételnek. Kérdezlek először is benneteket, akarjátok-e, hogy kisleányotok az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisleányotokat mostantól fogva is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten megismerje, és az ő belé vetett hitéről önként tegyen vallást majd a gyülekezet előtt? Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most mondjuk el, kedves testvéreim, együtt a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Zsófia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, testvérek. Énekeljük a 241. énekünket. 241-es énekünket. Mindegyik versével. A 241. énekünk így kezdődik. Szent vagy örökké, Atya Úristen a magas mennyekben. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a példabeszédek könyvéből olvassuk. A példabeszédek könyvének 26. részéből a 4. és 5. verset. Példabeszédek könyvének 26. részében a 4. és 5. vers így szól hozzánk. Ne felejj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá. Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap azt vizsgáltuk, hogy keresztjén hívő emberként ebben a világban hogyan kellene viselkednünk egy olyan családi munkahelyi közösségben, ahova az Úr tett minket. 4 alapvető bibliai igazságot hoztam elétek megfontolásra. Az egyik az, hogy bátornak kell lennünk a világban, nem gyávának, visszahúzódónak, defenzívnek, hanem bátornak, erősnek. A második dolog, amit mondtam, hogy bíznunk kell abban, hogy amit Isten a Bibliában mond, az igaz. És ha arról beszélünk, arról teszünk tanúságot, ami ott van írva, akkor az igazságot mondjuk. A harmadik dolog, amit a szívetekre helyeztem, hogy alázatosnak kell lennünk az emberek előtt. És a negyedik az, hogy szeretetet kell tanúsítanunk. Miközben ezekre törekszünk, egy olyan családban, vagy munkahelyen, világban, ahol nem hívő emberekkel vagyunk többnyire körülvéve, akkor hát nincs könnyű dolgunk. Nincs könnyű dolgunk. Ezek az emberek, akik körülöttünk vannak, a Biblia értékelése szerint bolond emberek. Bolond emberek. Ígértem, hogy egy kicsit erről fogok beszélni, most eljött ennek az ideje. Aki megveti Istennek a bölcsességét, annak nincs bölcsessége, vagyis az bolond ember. A hívő tehát lépten nyomon, ő nem veti meg Isten bölcsességét, Isten magát, ezért ő bölcs ember, de lépten nyomon olyan emberekkel találkozik, akik megvetik Istent és az ő szavát, az ő bölcsességét, és bolondok. Miképpen beszéljünk mi velük? Hogyan tárgyaljunk mi ezekkel az emberekkel? Igen, fontosak ezek a dolgok, amiket elmondtam, hogy legyünk bátrak közöttük, bízunk az Isten igéjének, az igazságában, és legyünk alázatosak is előttük, és szeressük is őket. De lehet még erről mondani valamit? Milyen tárgyalási technikát alkalmazhatunk adott esetben, ha szóba elegyednek velünk? Egyébként, ha ilyen emberekkel szóba legyedünk, akkor ők valószínűleg bennünket fognak bolondoknak tartani. Egyszer olvastuk az apostolok cselekedeteiben azt a történetet, amikor a Pál apostolt kihallgatták a római hatóságok, és ott áll a Festus előtt, a római helytartó előtt, és akkor beszél, és akkor egyszer csak Festus megszólal, hogy bolond vagy te, Pál. És akkor mondja, nem én vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz dolgokat beszélek, helyes dolgokat beszélek. Hát minden esetre ezzel a megjegyzéssel találkozhatunk, akármilyen alázattal, meg szeretettel, meg meggyőződéssel, meg bátran mondjuk az Isten igéjét a nem hívő embereknek, bizony ránk ragasztják könnyen ezt, hogy bolondok vagytok. Nem vagytok normálisok. Mégis kik a bolondok? Kik a bolondok? A Biblia szóhasználatban, testvéreim, a bolond az nem egy felszínesen gondolkodó ember. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ahogy ezt a hétköznapi életben szokták használni, hogy valakit így megbélyegeznek, hogy bolond vagy. A bolond ember a Bibliában lehet nagyon is tanult ember, nagyon is képzett, nagyon is tapasztalt, értelmes valaki. Azért nevezi bolondnak a Biblia, mert akármilyen okos, képzett, tanult ember, megtagadja Istent, aki maga a bölcsesség és az igazi értelemnek a forrása. És ő helyette a saját eszében bízik. És azoknak a hitetlen és Isten tagadó embereknek az eszében, akik körülötte vannak, és ő neki még tanítják a maguk tudományát. Egyszerűen a Tehát a bolond szó az nem azt jelenti valaki egy eszetlen, értelmetlen valaki, hanem azt jelenti, hogy ateista és racionalista, ha idegen szavakat akarok használni. Ateista Istent halottnak nyilvánítja, és a saját eszében és értelmi képességében, és az általában a hitetlen emberek értelmi képességeiben bízik. Az Isten nem kell, nem is csak egyszerűen, hogy közönyös Isten iránt, hanem egyszerűen gyűlöli Istent, a bolond ember, és ezen kívül önmagát, a saját eszét isteníti. És másoknak az eszét, általában az értelmet, az emberi értelmet magasztalja Istenként. Ezért nevezi őt a Biblia bolondnak, mert hogy azzal az Istennel packázik, hogy így mondjam, aki teremtette ezt az egész mindenséget, benne őt magát is, a maga képérés hasonlatosságára, aki fenntartja ezt az egész mindenséget, aki megváltót küldött ennek a mindenségnek szeretetéből, akinek a kezében van az egész sorsa, az egész élete, akin múlik az, hogy az földi élete is milyen minőségű lesz, és a halál után is hol tölti az örökkévalóságot. Szóval, akinek felelősséggel tartozik, mindazért, amit gondol, mond és csinál, és ő ezt az Istent egyszerűen semminek nézi, csőd gyűlöli, még a nem létében is, és ugyanakkor saját magát, a maga kis véges és mulandó eszét, és más embereknek a hasonló véges és mulandó eszét pedig Istenként tiszteli. Ez bolondság. Egy bolond ember manapság Richard Dawkins. Millió számra nyomták ki a könyveit Európában és mindenhol világszerte, Magyarországon is, és ő mondja az isteni téveszmében, hogy a ideje volna, hogyha a világ és az emberiség megszabadulna attól a legnagyobb átoktól, amit kereszténységnek neveznek. És nyilván itt arra gondol, hogy az egyáltalán az Isten hittől, az Istenbe vetett bizalomtól megszabadulnánk. Okos ember ez a Richard Dawkins, de bolond a bibliai értékelés szerint. Na már most testvérek, az ilyen ember, a bolond ember beszél. Beszél, beszél és beszél. Ő úgy gondolja, hogy az ő útja helyes, példabeszédek 12-15-ben olvassuk, hogy a bolond helyesnek tartja a maga útját, és ezért beszél. Ő is nagy meggyőződéssel mondja magáét. Könyveket ír, ahogy említettem az előbb, filmeket gyárt, színdarabokat ír, verseket ír, popzené szövegeket ír, parlamentbe beszél, sajtóba cikkeket ír, egyik-másik még prédikál is. Nagy meggyőződéssel hirdeti, amit ő úgymond igaznak lát, helyesnek lát. Nagy, ahogy mondja a példabeszédek 29, hogy egész indulatját szabadjára ereszti a bolond. Nagy lendülettel, nagy hévvel magyarázza, ami az Isten tagadó és önmagát istenítő lelkéből fakad. Terjeszti a bolondságát, ezt kiabálja világgá, így mondja példabeszédek 13-16, és a 15-2, az ostobák szája balgaságot áraszt. A héber szövegben, mintha egy hatalmas folyó törne, vagy törne át valami szűk helyen, és földúzzad a vize, és zúdul át ott hatalmas erővel, a bolond szája ilyen erővel árasztja magából a bolondságát. Ez nem tud elszakadni a maga elméleteitől, hanem mondja magáét, mondja példabeszédek 26-11, hogy ahogy a kutya visszatér az okádására, úgy ismétli bolondságát az ostoba. Folyamatosan hajtogatja. Na most testvérek, ez az ember, aki ilyen bolond a Biblia értékelése szerint, egy ős hazugságra épít. Egy ős hazugságból indul ki, abból, hogy Isten nincs. Ebből a hazugságból indul el, és ezután folyamatosan hazugságokat beszél. Aki hazugságból indul ki, az azután hazugságokat fog beszélni. Az egy fő hazugságot hazugságok sora fogja követni. És az ilyen ember, aki ezt magából a média által, meg könyvek, meg zene, meg színdarab, meg minden árasztja testvérek, létrehoz egy kultúrát,
egy civilizációt, a hazugságnak a civilizációját. A hazugságnak a civilizációját. Ebben a kultúrában, testvérek, folyamatosan azt lehet hallani, hogy Isten nincs. Isten meghalt. Nietzsche kezdte hirdetni azóta, fölerősödve hirdetik. Isten nincs. Isten meghalt. Nem kell vele foglalkozni. Eltemettük. Vele együtt eltemettük az Isten teremtési rendjeit is. Ugye Isten teremtési rendje például a házasság. Nem kell házasság. Elmagyarázták nekünk a kommunizmus alatt, ennek az idejében, és most nyugaton ugyanezt látjuk, ott is a kommunizmus magyarázza most a világnak, hogy a házasság egy idejét múlt intézmény. Ideje volna túllépni rajta. A szexualitást kiemeljük abból a rendből, amiben Isten tette, mert nem csak Isten teremtési rendjét, hanem az Isten törvényét is lábbal tapossuk most már. Nem kell a szexualitást se ott kezelni, ahova azt Isten helyezte, hanem ki kell vinni az utcára, meg mindenki éljen, ahogy tudja, ahol tudja, amikor csak tudja. Mert ez így a jó. A kultúra, testvérek, egy hazug nyelvet beszél, úgy nevezik ezt manapság, hogy politikailag korrekt nyelvet beszél. Ez a hazugság birodalmának a nyelve. És aki nem ezt a nyelvet beszéli, arra rögtön rábigyeztik azt, hogy gyűlölet beszél. Ő a gyűlölet beszélő. Aki előáll azzal, hogy van Isten, aki előáll azzal, hogy Isten teremtette például a házasságot, de Isten teremtette mondjuk a nemünket is, hogy férfivá és nővé teremtett bennünket, és nem rajtunk múlik, hogy kiválasszuk, hogy most férfi vagyok vagy nő. Aki előhozza azt, hogy Istennek vannak törvényei, amiben nekünk megparancsolta azt, hogy tiszteljük a szüleinket, vagy megparancsolta, hogy ne hazudjuk, vagy ne kívánjuk, ami a fele barátunké. Aki ezeket mondja, és ezek mellett kiáll, arra azt mondják, ez gyűlöletbeszéd. Ez a nagy megbélyegző szó manapság. Aki gyűlöletbeszél, az gyűlöletet terjeszt maga körül, és ez, úgy is mondják, diszkriminál másokat, és ez bűn. Van rá egy törvény, antidiszkriminációs törvénynek nevezik az Európai Unióba. Aki megszegi ezt, az egy kriminális esetet követel, bűntettet követel, amit meg lehet büntetni. Így történt meg, testvérek, a hazugság birodalmában, és történik még, majd készüljetek föl erre, a keresztényeknek a kriminalizációja. Ki beszél gyűlöletbeszédet? Azt mondja a példabeszédek könyve, aki Isten tagadja, és megtagadja Istennek a törvényeit is, Istennek a teremtési rendjét, és beszél, az az ember hazugságot beszél. És az ilyen ember ajka, ez a hazug ajak gyűlöletet rejteget. Ő az, aki gyűlöletet rejteget a példabeszédek 10-18 szerint. Nem az terjeszt gyűlöletet, aki az igazat elmondja, hanem aki az igazat lehazudja, és mást mond helyette, nem a valót. Na most, testvérek, itt vagyunk ezek között az emberek között. Ebben a kultúrában. Mit csináljunk mi itt? Jó, hát legyünk alázatosak és szeretetteljesek, és legyünk bátrak, és legyünk meggyőződve arról, hogy a Biblia igaz. De hogyan válaszoljunk egy ilyen embernek, akivel találkozunk? Aki tagadja Istent, ez a legfőbb valóság, amit meghazudtol, hogy az nincs, azt mondja, nincs, arra, ami van, és aki van, megtagadja az ő rendjét, teremtési rendjét, megtagadja az ő törvényeit, és árasztja magából nagy meggyőződéssel és nagy indulattal ezeket a hazugságokat, létrehozva maga körül egy hazug civilizációt és kultúrát, amelyben aki igazat beszél, azt bélyegzik meg, és azt dicsérik meg, aki hazug ember. Mit mondjunk ezeknek az embereknek? Értitek a feszültséget? Azt mondja itt Salamon, érdekes nagyon ez a régi dolog itt a Szentírásban, mindig kiderül, hogy aktuális. Hogyan válaszoljunk a bolond embernek? Azt mondja, kétféleképpen. Ne felejj a bolondnak a bolondsága szerint, hogy ne légy hozzá hasonló,
felelj a bolondnak bolondságához mérten, hogy ne tartsa magát bölcsnek. Ez két dolog. Nézzük először az egyiket. Ne felelj a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne légy hozzá hasonló. A bolond tehát tagadja Isten létét, vallja az ember teljes autonómiáját. Nos, ezt mi a magunk részéről soha ne fogadjuk el. Ne fogadjuk el soha. Ne beszéljünk úgy egy ilyen emberrel, mintha igazat adnánk neki. Más szóval, mi mindig ragaszkodjunk ahhoz, testvérek, hogy Isten van, és az ember minden dolgaiban tőle függ. Ez az igazság. Ez a valóság. Csak akkor képviselhetjük jól, testvérek, az Urat ebbe a világba, és akkor védelmezhetjük meg, ha egy pillanatra se távozunk el az igazságtól. Attól, hogy Isten él, van, és amit ő mondott, az igaz. És az ember ennél fogva egy Istentől függő lény. Ne ismerjük el, hogy a másiknak alapvetően igaza van. Isten nincs, és az ember egy szabad ember. Nem igaz. Maradjunk meg a hívő előfeltevéseink talaján. Értitek? Nagyon-nagyon fontos dolog. Olyan ez, mint a foci meccsben, amikor van egy csapat, és akkor elmegy idegenbe játszani. Vagy otthon játszik. Ugye? Otthoni pályának mindig megvannak az előnyei. Az idegenbe ott az nem olyan könnyű idegenbe focizni. Az egész mindenki ellene van. Csak egy kis maroknyi ember van, aki neki szurkod, de azt mindig elnyomják. És elmegy a bátorsága, az ereje. A mi pályánkon kell maradni. A mi pályánk, a hazai pálya az, hogy Isten van, Jézus Krisztust küldte megváltónak, és mi tőle függünk életünkbe, halálunkba, minden mozdulásunkba. Ezt a, úgy mondjuk, teista alapot ne hagyjuk el egy pillanatra se. Hogy mondja a Salamon? Úgyhogy ne felelj az ostobának az ő bolondságához illően. Nehogy vele egy platformra helyezkedj, mert akkor átmentél az ellenfél talajára, pályájára. És ott biztos, hogy le fog téged győzni, ha ott kezdesz vele vitatkozni. Bukásra ítéled magad, hogyha elfogadod az ő kiinduló pontját. Nem szabad, testvérek. Ott kell maradnunk keresztényként, akármilyen kérdésről, hitkérdésekről, erkölcsi kérdésekről beszélni. Csak úgy tudunk, hogyha ott maradunk a mi gondolkodási kereteink között. Az az igazság, hogy a mi megközelítésünkben, tehát egy hívő embernek a megközelítésében minden máshogy néz ki. Itt nagyon furcsa dolog, de így van. Minden máshogy néz ki. Bibliai alapon, tehát hogy Isten van, ő irányítja az életet, tőle függünk mindenben, máshogy néz ki a homoszexualitás kérdésköre, vagy a leszbikusság kérdésköre. Máshogy néz ki, testvérek, a gazdaság, máshogy néz ki a migráció kérdése, bevándorlás kérdése, máshogy néz ki az abortusz kérdése, máshogy néz ki a férfi-női szerep kérdése, teljesen máshogy néz, máshogy értékeljük ugyanazt a jelenséget. Na hát ezt ne hagyjuk el. Ehhez ragaszkodjatok, testvérek, mindig. Hogyha meghallgatjuk a másik embert, aki mondjuk más alapmeggyőződésből indul ki, akkor talán elvárhatjuk, hogy esetleg ő is meghallgat minket. Hallgassuk meg, hogy mit mond ő a homoszexualitásról, az abortuszról és egyéb dolgokról. Figyelmesen hallgassuk meg, hogy mit mond. És utána akkor mondjuk el mi is a mi álláspontunkat. Hogy mi pedig a Biblia szemszögéből, Isten felől nézve, ezt így és így látjuk. Mi meghallgattuk őt, ő is hallgassa meg a miénket, lehet, hogy nem fog meghallgatni. De akkor is próbáljuk meg ezt. Minden esetre ne felelj a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne légy te is hozzá hasonló. Ez az első dolog, a második lépcső. Felelj a bolondnak bolondságához mérten, hogy ne tartsa bölcsnek magát, mondja Salamon. Felelj a bolondnak bolondságához mérten. Na ezt meg hogy értsük? Úgy értsük, testvérek, hogy a bolond embereknek, akik abból indulnak ki, hogy Isten nincs, és az ember független, önmaga istene, ebben a gondolkodási rendszerben, testvérek, egy csomó ellenmondás feszül. Ugye például eszerint a gondolkodás szerint, próbálok valami példát mondani, ami megérthető könnyen ez a dolog, minden relatív. Ugye ebbe, ahol nincs Isten, ott minden relatív. Nincs egy abszolút vonatkoztatási pont, nem tudják mihez képest igaz vagy hamis valami, vagy jó vagy rossz valami. Ez a relativizmusnak a diktatúrája, az Isten tagadás, ezt látjuk. Itt senki nem állhat elő azzal, hogy nekem van igaza, illetve hát mondjuk Istennek van igaza. Nem, itt mindenkinek igaza van, és mindenki, amit csinál, az úgy jó, ahogy jó. És ha rossz, akkor az is rossz, de a jó is jó, és nem lehet tudni, hogy igazából mi jó és mi rossz. Ez a relativizmus, minden viszonylagos. De testvérek, minden viszonylagos. Megértjük mi a hitetlen embernek a... Minden viszonylagos? Fogjunk meg egy lobogó, forró vízzel teli edényt, és emeljük föl az illető kopasz feje fölé, bocsánat, vagy hajas feje fölé. De senkit nem akarok. Tehát emeljük föl, és mondjuk önthetjük. Önthetjük? Minden relatív. Önthetjük? Nem önthetjük, testvérek. Mert az az igazság, az a valóság, hogy egyáltalán nem mindegy, az, hogy rám a fejemre öntenek, a kopasz vagy akár a hajas fejemre öntenek egy fél liter lobogó forró vizet, vagy nem öntik rá. És lehet ilyen példákat mondani azért az életben, amik azért nem mindegy, hogy mondjuk egy nagy csúcsforgalom idején valaki átmegy a piros lámpán, vagy nem megy át. És ha jön egy rendőr, és elfogja őt, hogy átmentél a piroson, akkor nem mondhatja neki, hogy de hát ne hazagudjon, relatív minden. Hát ez relatív, hogy most átmentem, vagy nem mentem. Hát attól függ, hogy honnan nézzük. A rendőrt ez nem fogja meghatni, mert ez egy nagyon szép elméleti konstrukció, csak egy hazugság, hogy minden relatív. A valóságban egyáltalán nem relatív. Egyáltalán nem relatív, hogy egy férfit megcsal-e a felesége, vagy fordítva megcsalja ő a feleségét. Értitek? Ne, ez nem relatív. Nem relatív, hogy a gyerekem öngyilkos lesz, vagy kábítószernek a fogja lesz, vagy nem lesz az. Azért van különbség a fekete és a fehér között. És egy nagyon szép így elméletileg ez a dolog, hogy ne álljál elő itt valamiféle végső igazsággal, mert akkor te gyűlöletbeszédet mondasz, és te vagy egy fasiszta. Ez nagyon szépen hangzik. Csak éppen már az illető, aki ezt mondja, már is egy abszolút igazságot mondott. És önmagával van ellentmondásba. Mert ez az egész gondolkodás tele van ellentmondásokkal. Valahogy testvérek, tehát egy bolond embert, aki tagadja Istent, és az egész logikája el van ferdülve, és hamis, valahogy nekünk rá kell vezetni arra, hogy te figyelj, gondold már végig, értitek, gondold végig ezt a dolgot. Mert előbb-utóbb olyan ponthoz fogsz jutni, amit már nem tudsz vállalni. Az ember szabad? Abszolút szabad? Akkor menj át a falon, ember. Neked szabad minden? Hát menj át a falon. Nem tudsz átmenni. Akkor nem vagy szabad? Ez, testvérek, ez egy nagyon, nagyon egyszerű dolog, de valahogy rá kell vezetni az embereket, hogy gondolkozzanak el a saját kiinduló pontjuknak a vállalhatatlan következményein. Nagyon szép dolog mondjuk itt a migráció, hogy belegondol valaki, hogy tényleg itt menekülnek emberek, hát eresszük már be őket, ne kerítésezzünk itt jobbra-balra, hadd jöjjenek. Gondolkozol azon, hogy ez hova fog vezetni? Nem, most nem rátok gondolok, mert feltételezem rólatok, hogy ti gondolkoztok. De nem mindenki gondolkozik. Tudjátok, milyen vallás ez az iszlám? Egyáltalán. Mit tanít ez a zsidóságról, és mit tanít a kereszténységről? Látjátok, hogy mekkora feszültség támadhat abból, hogy bejön egy olyan vallás, amelyiknek van egy önálló jogrendje, és bejön egy másik jogrendbe, az európai jogrendbe, és már is látható, hogy egy csomó olyan arab negyed van, és iszlám negyed van Európában, a nagyvárosokban, ahol a saját bíráikhoz mennek, akik a saria szerint ítélik őket. És nem mennek az európai, úgymond keresztjén alapon álló bíróság elé a jogi dolgaikkal. Csak ami ott esetleg köztük bűn, az itt már nem bűn, vagy itt nem bűn, ott bűn, és az egészből egy káosz keletkezik. Párhuzamos, ugye így mondjuk, párhuzamos társadalom alakul ki. És ebből, testvérek, nem, ne legyetek illúzióitok, ez odáig éleződhet, hogy bármikor polgárháború robbanhat ki. Mert egy idő után ebből egyszer csak elege lesz az embereknek. Gondolkozzunk, testvérek! Kell az embereket buzdítani, gondoljátok végig. Ide jön egy csomó ember, Németországban nem tudom hány millió ember bejött, talán 5%-a helyezkedett el munkahelyen. A többit a német állam, mert gazdag állam, egyelőre fizeti. Segélyekkel, stb. Magyarország azért hol van Németországhoz anyagi képességeihez? Mérten. Azt ki fogja fizetni, ha beengedjük ide az embereket? Ki fogja fizetni őket? Te és én. A mi kis nyugdíjunkat fogják megcsapni, lecsapni, vissza, hogy odaadják azoknak, akiknek nincs. Lehet okoskodni, testvérek, de ezt valakinek majd ki kell fizetni a cehet. Kell segíteni, testvérek, mérlegeljétek, gondolkozzatok már. Sajnos Nyugat-Európa nem gondolkozik, testvérek. És ez már nem, ez nem politika, ez nem is gazdaság, ez egyszerűen józan ész, mint hogyha az már nem lenne. Angliába bement 1970-ben 200 ezer muzulmán ember volt. Elbírták. Azt mondták, még a többet is elbírnak. Ma hány van? 70-hez képest eltelt 40 év. 50 lassan. 3,2 millió. Volt két évvel ezelőtt, most már hogy 3,5. De most már ez kezd meg, most már hatványozódik. És egyszer csak azt mondják, hogy ez hova jutunk? Egy darabig szép dolog ez, hogy segítünk. Mi van Németországban? Gondolkozni kell az embereknek, testvérek, és nekünk kell valami kis muníciót adni nekik, és buzdítanunk. Németországból olvasom, megjelent egy ifjúsági lap, iszlám fiataloknak szól, és leírják benne, kedves fiatal iszlám vallású emberek, nem sok idő már, és Németország a miénk lesz. Egy pár év, és mi adjuk Németország kancellárját, és Európába fölépítjük az iszlám ummát, az iszlám testvériséget, és innen kínáljuk fel az iszlám hitet az egész világnak. Ők tudják, hogy mit akarnak, és ők nem ez a minden relatív emberek, hanem nagyon is tudják, hogy szerintük mi a jó, és mi a helyes. Tehát egyszerűen, testvérek, valahogy, ha mi nem hívő emberekkel beszélünk, akik nem gondolják végig a dolgokat, akkor segíteni kell őket, hogy végig gondolják. Lehet nagyon szépen dolgokat mondani arról, hogy a házasság miért egy elnyomó intézmény, amint ezt már Marx is ugye el akarta tüntetni, aztán utána a neomarxisták is el akarják tüntetni a világból, mert mondják, hogy a házasság az, ami nem, amiben ott van az első elnyomás, a nő a proletár, és a férfi a kapitalista, aki elnyomja, és az egész egy elnyomó intézmény, ahol a gyerekeket is elnyomják a szülők, és itt képződik az autoritér személyiség, a fasiszta személyiség a családban, és ez a legrosszabb, amit el kell törölni a világból, és ezt bontják fel a korlátlan szexualitással, ezt bontották fel az abortusz szabaddátétel, a nők kényszermunkába állításával, a válás megkönnyítésével, a homoszexuális propagandával, a gender ideológiával, minden ennek a elbontására irányul. A társadalmat más bázisra kell helyezni. Erről beszéltem egy kicsit. De ez jó, testvérek? Kell gondolkozni ezen. Hova vezet ez? Most nem tudom, nem akarok már erről beszélni, mert olyan nehéz dolgok ezek. De azt mondja Salamon, hogy egyfelől, ha mi beszélünk egy Isten tagadó, de magát istenítő emberrel, akkor egyfelől mi ne fogadjuk el egy pillanatra se az ő kiindulási pontját, mert az egy hazug kiindulási pont. Mi ragaszkodjunk az igazsághoz, hogy Isten van, ő teremtett, és tőle függ az egész mindenség, és benne mi is. És meg kell békülnünk vele, és meg is lehet békülni, mert ez az Isten nem egy zsarnok, hanem annyira szeretett minket, hogy a fiát adta értünk, és vár minket tárt karokkal, mint a tékozló fiút az apja várta haza, Jézus példázatába. A másik dolog pedig, hogy igyekeznünk kell, amennyire csak tőlünk telik, hogy egy kis gondolkodásra serkentsük az ilyen embert, segítsünk neki, hogy meglássa, hogy a gondolkodásának milyen következményei vannak. Akár a maga számára, akár a családja számára, akár bárki számára. Az utolsó dolog, testvérek, amit még itt el akarok nektek mondani, hogy a fegyverünk, mi a fegyverünk a bolondokkal szembe. Az az igazság, hogy ugye Pál apostolhoz kéne egy kicsit kanyarodnunk, mert ő ott járt egy olyan világban, a munkatársaival együtt, ahol hát bolondok vették őt körül. És azt mondta nekik, hogy Isten van, és vár minket. És kész megbocsátani az ellene való törekvéseinket, azért, mert a fiát ide adta értünk. És az ő véréért. És hirdette nekik az evangéliumot. Ugye ezt mondja a korintusi levélben, hogy Isten a világnak a bölcsességét bolondsággá minősítette, viszont az ő bölcsességét, az evangéliumot adta, hogy az emberek azt hallják meg, ismerjék meg, és térjenek ő hozzá. Lehet, hogy a világ fiai az evangéliumra azt mondják, hogy az a bolondság, de nem az a bolondság, hanem az a bolondság, amit ők képviselnek. Az igazság az, hogy Jézus Krisztus által lehet megtérnünk Istenhez, és lehet egy új életet kezdenünk. Ez egy olyan rendkívüli dolog szerintem, amit hát nekünk tudatosítani kell magunkba, hogy nincs más fegyverünk ebbe a világba. Értitek? Nincs más. Egyedül az evangélium a mi fegyverünk. Egy üzenet a fegyverünk. Nem kell megijedni, mert ez egy hatalmas üzenet. Ugye? Az evangéliumnak ereje van. Ebben van, mondja Pál a római levélben, Istennek az ereje. Ezáltal tud egy hitetlen embert megvilágosítani Isten, és abból a bolondságból, amiben él, átvezetni a bölcsek társaságába, hívő emberré tenni. Az evangélium erős üzenet, testvérek, nincs más fegyverünk. Ezt azért mondom csak, hogy nekünk nem kell pisztoly a zsebünkbe, meg kard, meg robbanó öv, meg nem tudom micsoda, hogy majd mi a világot majd. Ez nem a keresztjének módszere. Ez másoknak a módszere. Az a valaha a keresztjének ilyet csináltak, azok eltévedtek szegények. Nagyon rosszul tették, amit tettek. Jézus soha nem mondott ilyet. Azt mondta az embereknek, az övéinek, hogy hirdessétek az evangéliumot az embereknek. A jó hírt, hogy Isten van, és várja őket megbocsátón. Vissza magához. És hogyha ezért titeket leköpnek, meg keresztre szegeznek, vagy fölgyújtanak egy mágián, akkor viseljétek el. De ez az igazság. Nekünk nincs más fegyverünk. Nem nyúlhatunk hatalmi fegyverekhez, testvérek, nem nyúlhatunk hozzá. Magunkat védhetjük esetleg, de nem támadhatunk rá senkire testi fegyverekkel. Na, semmilyen ne. Lelkileg se terrorizálhatjuk az embereket, még teszem hozzá. Nem csak testi fegyverekkel, lelki fegyverekkel, vagy szellemi fegyverekkel se terrorizálhatjuk. Ha azt mondják nekünk, hogy hallgassatok, akkor amiután elmondtuk, amit el akartunk, utána hallgatunk. Nem kell túlfeszíteni a húrt. Nem kell fenyegetőzni, nem kell átkozódni a hitetlen emberek a bolondok társaságába. Azt el lehet mondani, hogy ennek, tehát az istentelenségnek súlyos következményei vannak. Ezt vegyétek tudomásul, meg fogják látni egyébként. Mindenki meg fogja látni, testvérek. Sajnos mindenki meg fog. Nem örülünk ennek, mert ki tudja minket is, mi fog ebből utolérni, vagy hogy fog érinteni. De mégis, se nem szellemi terrorral, se nem testi fegyverekkel állunk ki az Úr mellett. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek a kezében erősségek lerontásához. És ez egy információ. Nekünk nincs másunk. Annyira ne ijedjetek azért meg, már aki esetleg megijedt volna. Nem kell megijedni, mert a kereszténység már volt ilyen helyzetben, hogy abszolút kisebbségbe szorították. Emlékeztek, ugye ott Jézus, meg a tanítványok. Volt egy, aztán 12 körülött, aztán egy pár százan ottan bókláztak körülöttük. Aztán ezek úgy elindultak úgy Európába, ami abszolút pogány volt, a görög-római világ egy abszolút bálványimádó vallásnak a világa volt, egy abszolút erkölcstelen világ. És ők mentek, és nem fegyverrel, nem szellemi terrorral, hanem egyszerűen mondták az evangéliumot. Beszéltek Krisztusról. És hívták az embereket, hogy térjenek oda ennek a Jézusnak az elküldőjéhez, az atyához. És kezdjenek az ő irányítása alatt élni. Mert ott van az igazi szabadság. És ott van az igazi öröm. És ott van az igazi békesség. És ha sokszor el is rontották ezt a dolgot, testvérek, a történelem folyamán, azért Európába tagadhatatlan, hogy létrejött egy olyan civilizáció, ami sehol máshol a világban nem jött létre. Európából indult az amerikai civilizáció is. És testvérek, azért mégis itt megvalósult azért valamilyen töredékes formába a rend és a szabadságnak egy olyan furcsa vegyüléke, ami sehol nem valósult meg. Szabadság és rend. Egyszerre. Mert az emberek egy irányba néztek Jézus felé. Nem mindenki, de a többség. Jézus számított valamit. Mit mond az Úr? És ő segített az embereknek, hogy legyen egyféle rend is, és legyen a házasságnak és egyéb dolgoknak is rendje, és volt egyféle szabadság is ezen belül, volt mozgástere az embereknek, lelkileg, szellemileg, mondtak, amit akartak. Az lenne a jó, testvérek, hogyha mi tényleg oda szánnánk magunkat arra, hogy hát itt vagyunk most megint, körülbelül olyan helyzet fog előállni, mint a kereszténység kezdetén. Vagy már elő is állt. Nektek kell kimenni, meg nekem. Nem fog más menni. Meg nem arra várunk, hogy majd a tévé, meg a rádió, meg a nem tudom, ti. Ha ti nem mentek, testvérek, a kereszténységnek befellegzik. Magyarországon is. Ha ti nem szóltok soha Istenről, Jézusról, az Úrba vetett hitnek a szépségéről, nem látják az életeteken azt, hogy jó kereszténynek lenni, mert én nem nyomorgatom a feleségemet és a gyerekeimet, hanem szabadon élnek, és szabadon választanak a hit és a hitetlenség közt, és érdekes módon a hitet választották. És látják azt, hogy milyen a keresztényeknek a közössége valahol, hogy ez nem a fasiszták gyülekezete, hanem ez egy szeretett közösség, ahol az igazság áll a középpontban, és nem a hazugság társadalma meg pártja vagyunk, akár Új-Szegeden is, hanem látnak egy igazság köré kialakuló, kristályosodó szeretett közösséget, akkor majd elkezdenek, hogy mi ez az egész kereszténység? Mi ez? Nekünk ez kell. Ettől többek leszünk, nem kevesebbek. Segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy egy fegyvert használjunk. Meggyőződve annak igazságáról, amit Jézus mond a Bibliába, Isten mond a Bibliába, legyünk bátrak, legyünk alázatosak és szeretetteljesek. És így próbáljunk egy nagyon ellenséges világban megállni a mi Urunk mellett hűséggel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy bölcs Salamonnak adtál bölcsességet, és el tudta mondani, hogy hogyan kell nekünk a nem hívő emberekkel beszélni. Köszönjük néked, hogy ragaszkodhatunk ahhoz, amit te mondtál, annak az igazságához. Segíts, hogy ne lépjünk le erről a talajról, ha már egyszer ráálltunk a te kegyelmedből, hanem megmaradjunk ezen. És ugyanakkor segíts arra is, hogy szeretettel, alázattal, de tudjuk rávezetni az embertársainkat a gondolkodásuk következményeire, negatív, vállalhatatlan következményeire. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy eközben ne legyünk kegyetlenek, ne legyünk durvák, ne legyünk agresszívek, szeretetlen, bántó viselkedéstől óvjál bennünket. Segíts, hogy melletted kitartva tudjunk tényleg bátrak lenni, alázatosak lenni, szeretni azokat, akiknek beszélünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ennek a szolgálatunknak az eredménye nem a mi kezünkben van. Köszönjük, hogy odaengedhetjük neked az eredményt. Te tudod, hogy mit akarsz elérni hallgatóságunknak a szívében, életében, és hisszük, hogy te el is éred. Áldunk az evangéliumnak az erejéért. Köszönjük néked, hogy ebben rejlik a te isteni erőd, ami által rá tudsz vezetni egy embert arra, hogy az istentelensége milyen bolondság. Milyen bolondság tagadni azt, akiben élek, mozgok és vagyok. Akitől függ az egész életem. Akitől függ az örök életem. Akitől függ a boldogságom, a békességem, a szabadságom. Az örömöm. Urunk, kérünk téged, hogy az evangélium erejét segíts elfogadnunk. Segíts abban bíznunk. És segíts, hogy tudjuk ezt az evangéliumot gyermeki egyszerűséggel hirdetni és vállalni. Segíts, Urunk, bennünket arra is, hogy mi magunk, akik idejövünk a templomba, ne formális keresztjének legyünk, ne álkeresztjének, hamis keresztjének legyünk, ne utánzat keresztjének, másodkézből való keresztjének, hanem hadd legyünk igaziak, valódiak, akik szeretnek téged, akik fontosnak látnak téged, akiknek az élete, szíve körülötted forog mindenkor. Segíts, hogy elkötelezett híveid legyünk, Jézusunk, aki szerettél minket és szeretsz, akinek a kezében van minden hatalom mennyen és földön, aki magad vagy az igazság és a bölcsesség, állj te a mi szívünknek, életünknek centrumában. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma így lehettünk együtt. Kérünk, áld meg szívünkben a te szavaidat, tanításaidat, győzél meg bennünket magad felől. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünk betegeit, gyengélkedő tagjait gyógyulással, légy közel hozzájuk, Urunk. Imádkozunk hozzád egész népünkért, könyörülj meg és adj hozzátérést az emberek szívébe. Segíts, hogy akik nem felét fordulva élnek, hanem magukba bíznak, meglássák ennek bolondságát, és tudjanak hozzátérni és a bölcsesség útját választani. Urunk, támasz lelki, hitbeli megújulást a mi nemzetünkbe. Köszönjük néked, hogy kérhetünk kormányzatunkért is. Adj nekik is felülről való bölcsességet, erőt, védelmedet. Kérünk téged, hogy könyörülj meg a mi egész Európánkon. Látod, hogy hova halad ez a nép, Urunk, itt körülöttünk, és hova akar minket is sodorni. Könyörülj rajtunk, hogy nemet tudjunk mondani, és tudjuk nekik ugyanakkor az igent is mondani, a te igenedet, az evangéliumot. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtuk is, Urunk. Köszönjük néked, hogy a te kezedben van az egész történelem. Köszönjük, hogy mindent tudsz, és minden jól van úgy, ahogy te intézed. Áldunk azért, mert meghallgatod könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És van még egy hirdetni valóm. Tudnélik, március 17-én, 14 órakor a Péceli Református templomban Kovács István testvérünk házasságot köt, vagyis hát mi csak úgy ismerjük, hogy Kokó többnyire, és kérte, hogy hirdessem, hogy a Zsuzsával, tudjátok-e a vezeték nevét? Kővágó. Kővágó Zsuzsi, igen. Mert itt nem szerepel a papíron. Tehát a Kővágó Zsuzsannával fog házasságot kötni, egy Péceli illetőségű hölgyel. Tehát kérte, hogy hirdessem őt, és szeretettel hirdetem is. Aki el akar menni, azt szeretettel buzdítom erre, hogy menjen el. A meghívás él, tehát március 17-én, ez szombati nap lesz, ha jól tudom, 14 órakor a Péceli Református templomban lesz ez a menyegző. Nagy örömmel készülődnek, Isten áldja meg szándékukat, és vigye teljesedésbe terveiket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.